Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket az Újpest belsővárosi egyházközségünk bibliaóráján. Az ige meghallására készülve a 223. dicséretünk első 4 versét énekeljük, így kezdődik: Istenem, én nagy bűnös ember.
Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. Létke oly mély már, mint a tenger, mentségért hozzád fordulok. Én Istenem, irgalmazd, kérlek én neked. Szívem szerint én elkesergem, gonosz és sok bűneimet, hogy tőled én eltévejettem, elhagytalak teremtőmet. Én Istenem, irgalmazd, kérlek én nekem. Hallgasd meg én fohászkodásim, atyai nagy szerelmedből, bocsásd meg minden rút bűneim, mensd ki szívem ez ínségből. Én Istenem, irgalmazd, kérlek én nekem. Ne büntess úgy, mint érdem lettem, tőled én undok bűnömmel, mert akkor nyilván el kell vesznem, térj hozzám hát jó kedveddel. Én Istenem, irgalmazd, kérlek én nekem.
Énekszó után imádságban is kérjük Istenünk segítségét az ige meghallására. Köszönjük az drága Urunk, hogy borulhatunk eléd, mint ahogy énekeltük is, hogy légy irgalmas nekünk. Légy irgalmas, hogy jól értsük a te ígédnek az üzenetét, hogy tudjuk azt magunkra venni, a Szentlélek aktualizálja azt az életünkre. És köszönjük, Urunk, hogy van szavad és a szavad éltető szó most is. Köszönjük azt, Urunk, hogy mi is jöhetünk hozzád, és mi is panaszkodhatunk. Eléd hozhatjuk bűneinket, eléd hozhatjuk panaszainkat, újra és újra, mert van füled imádságaink meghallására. Amen. Isten igéjét Jeremiás síralmainak könyvéből olvasom, a 4. fejezet a mai bibliaóránk alapigéje. Jaj, de megfeketedett az arany, elváltozott a színarany. Szétszórták a drága köveket minden utca sarkon. Sionnak színaranya térő drága fiait, jaj, csak cserépedénynek tekintették, fazekas kezemunkájának. Még a sakálok is oda tartják emlőiket kölykeiknek, és szoptatják őket, de népem leányai oly kegyetlenek lettek, mint a struccok a pusztában. A csecsemő nyelve ínyéhez tapadt a szomjúság miatt. A gyermekek kenyeret kértek, de senki sem tört nekik. Akik csemegéket szoktak enni, éhen pusztultak az utcákon. Akiket bíborban neveltek, a szemétdombon turkáltak. Nagyobb volt népen bűne, mint Sodoma vétke, amely egy pillanat alatt elpusztult, kezét sem mozdíthatta benne senki. Előkelői tisztábbak voltak, mint a hó, fehérebbek, mint a tej. Testük pirosabb volt, mint a korál, mintha zafírból metszették volna őket. Testük feketébb lett, mint a korom. Nem ismerni rájuk az utcákon, bőrük a csontjukhoz tapadt, elszáradtak, mint a fa. Jobban jártak azok, akiket fegyverölt meg, mint akik éhen haltak. Azok átdöfve múltak ki, ezek pedig azért, mert elfogyott a föld termése. A gyöngéd lelkű asszonyok saját kezükkel főzték meg gyermekeiket, hogy legyen táplálékuk népem összeomlása idején. Szabad folyást engedett haragjának az Úr, kiöntötte izzó haragját. Lángba borította a Siont, megemésztette még az alapját is. Nem hitték a föld királyai, sem az egész világ lakói, hogy be tud hatolni az ostromoló ellenség Jeruzsálem kapuin. Profétáinak vétke miatt, papjainak bűnei miatt történt ez, akik igazak vérét ontották benne. Vakon botorkáltak az utcákon, vértől beszennyezve, érinteni sem lehetett az öltözéküket. Félre az útból, tisztátalan. Kiáltoztak feléjük, félre, félre az útból, meg ne érintsétek. Ha botladozva eljutottak is a népek közé, azok azt mondták, nem maradhatnak itt tovább. Maga az Úr szolgáltatta ki őket, nem tekint rájuk többé. A papok személyét nem tisztelték, a véneknek sem kegyelmeztek. Már a szemünk is belefáradt, vártuk a segítséget, de hiába. Őrhelyünkről lestük a népet, amely nem hozott szabadulást. Minden lépésünket figyelték, az utcára sem mertünk kilépni. Elközeledett a vég, letelt az időnk, eljött a vég. Gyorsabbak voltak üldözőink, mint a sasok az égen. A hegyeken hajszoltak bennünket, a pusztában leselkedtek ránk. Az Úr fölkentje, éltető lehelletünk, foglyul esett vermükben, pedig azt gondoltuk, hogy oltalma alatt élhetünk a népek között. Örülj, örvendez Edom leánya, aki Úzföldjén laksz. Hozzád is oda kerül még a pohár, te is lerészegetsz és pőrére vetkőzöl. Véget ért büntetésed, Sion leánya, nem maradsz tovább a fogságban. De a te bűnödet, Edom leánya, számon kéri az Úr, és leleplezi vétkeidet. Kedves testvéreim, egy újabb teljes fejezete ez Síralmak könyvének. Ez is, mint majdnem az összes többi, ugye a héber ABC betűinek megfelelően 22 vers, és nem mond újat, mint amit eddig nem mondott volna. Azonban ez is ismerős lehet a szenvedő embernek, ez is valahol a gyászterápia része, hogy elmondani, elsírni újra, megfogalmazni újra a fájdalmainkat. Bele tartozik a gyász folyamatba ez is, hogy elmondjuk. Ezért nem hiába való megszólítani a gyászolót, vagy felhívni telefonon, alkalmat adni neki, hogy újra elmondja, és lehet meghallgatni. Jó, hogyha van fül, van, aki figyel, de Isten mindig figyel ránk. Istennek mindig van füle a jaj szavunkra. Jaj kiáltással kezdődik a fejezet, és ez szinte meghatározza az egésznek a tartalmát, hogy mi vélet Jeruzsálem. Ugye a szenvedés az mindig nagyon erősen formálja az embert, de nagyon nem mindegy, hogy milyen irányba. Meg is keményedhet benne az embernek a szíve, de meg is lágyulhat az Isten felé. Megfeketedett az arany, szétszórták a drága köveket minden utca sarkon. Arany, drága kövek, azonban itt Jeremiás nem a valóságos aranyról meg drága kövekről beszél, hanem az annál nagyobb értékekről, az emberi életről. Életet nem lehet venni aranyon is drága kövön. Jeruzsálem kifosztatott. A babiloniak vittek mindent. Minden értékét a templomnak is, de vitték az ember életeket és Jeruzsálem lakosságát, azokat, akikre olyan nagyon büszke lehetett az ország, az erős férfiakat, előkelő ifjakat. Ezekkel majd később Dániel könyvében találkozunk, mint akik fogságban is erősek, büszkék, megállnak a hitükben, és vezetőivé lesznek majd ott az új rendszernek Dániel és társai. De itt még azt látjuk, hogy leértékelődött az emberi életük, úgy hevernek szanaszét, mint a szétszórt drága kövek az utcán. Színe vesztett, megfeketetett aranyhoz hasonlítanak az éhségtől lesoványodott testek, felismerhetetlenül eltorzultak, eszünkbe villanhatnak koncentrációs táborokban készített fényképek. Ott látunk ilyeneket, hogy szinte fekete az embereknek a bőrük, nem lehet őket felismerni. Olyanok, mint az értéktelen cserép edény, nagyon könnyen eltörhetők. Oda lett a választott népnek az önértékelése is. Pál apostol is használja az agyadek edénynek a képét a második korintusi levelében. Ott a 4. fejezet 7. versében mondja ezt, hogy ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ez a rendkívüli erő Istentől, és ne tőlünk valónak láttassék. Soha nem az edény a fontos, hanem mindig a tartalom. Istennek tetszett, hogy a mi testünk olyan, mint a cserépedény, ideig való, gyenge, eltörhető, de nem mindegy, hogy az a cserépedény belül hordoz-e igazán értéket. Hordozzuk-e a mi Urunkat, Jézus Krisztust? Isten megengedi, hogy a cserépedény tönkre menjen. De a belső ember mindazáltal napról napra megújulhat az Isten kegyelméből. És értékünket, valódi értékünket, erőnket, örök életünket az Istentől kapjuk egyedül az ő kegyelméből. Ne gondoljunk többet magunkról. Cserépedények vagyunk. De kegyelem, hogy Jézus Krisztus behívhatjuk a szívünkbe, és ő ad nekünk örök életet. Jeruzsálem ostromának súlyos következménye az éhség. Az anyák, akik maguk is éheznek, képtelenek arra, hogy táplálják a csecsemőiket, elapad a tejük. Nagyon bizarr hasonlatot hoz itt Jeremiás, a sakál meg a strucnak a képét, hogy az egyik legutálatosabb, dögevő állat a sakál, de hát az is táplálja a kölykeit. Azonban a jeruzsálemi anyák inkább a struchoz hasonlítanak, a kegyetlenségnek a jelképei. A struc homokba rakja a tojásait, majd sorsukra hagyja azokat, lesz, ami lesz majd belőlük. A gyötrelem kivetkőzteti az embert, az ember voltából olyat tesz, amit még az állatok sem. Az éhség arra vitte őket, hogy úgy írja itt az ige, kontrasztul is, hogy a gyöngéd lelkű asszonyok saját kezükkel főzték meg gyermekeiket, hogy legyen táplálékuk az összeomlás idején. A Királyok második könyvében is erről olvasunk, amikor háború dúlt Izrael és Arám között, hogy az elhúzódó ostrom, az ostromot megelőző szárasság akkor is nagy éhséget idézett elő, annyira, hogy egy szamárfej 80 ezüstbe és egy maroknyi galambtrágya 5 ezüstbe került. Jórámot, Izrael királyát megszólította egy asszony: Uram, királyom, segíts rajtam! Egy nő azt mondta nekem, hogy ma az én fiamat együk meg, holnap az övét. Az én fiamat meg is ettük, ő azonban elrejtette az övét. A király halván a történetet megszaggatta ruháját. Hát itt is ez történt. De semmilyen körülmények között nem lehet azt elfogadni, hogy egy édesanya megöli a gyermekét, pedig nagyon sokan ezt teszik. Gondoljunk a mai élethelyzetekre, és még meg is magyarázzák, hogy miért van erre szükség, hogy ezzel a többinek biztosítanak nagyobb jólétet, vagy még nem készek rá, még élni szeretnének. Az abortuszt azt nem lehet megmagyarázni, mert gyilkosság, és ezzel senki nem fogja megoldani a saját problémáját, csak tetézi azt. És azok az országok, ahol elfogadják a terhesség megszakítást, azzal erőszakra tanítanak, szabad alkalmazni, hogyha céljaim úgy kívánják, pedig ez hazugság, és az Isten ítélete van rajta. Mondhatják a testvérek, hogy igen, hát én könnyen beszélek, de lettem volna csak az ő helyzetükbe. Azt gondolom, hogy Istennek a gondolata mindig az, hogyha egy gyermek megfogan, és nekünk nincs jogunk elvenni az életet, Istenre bízhatjuk a kicsit is, meg magunkat is mindig minden körülményekben. A nagy összeomlás itt úgy van leírva, hogy váratlanul érkezett, mint egykor Sodomára és Gomorára. Az Úr haragja fellángolt, és tűzbe borította Jeruzsálemet. Sodoma és Gomora egy pillanat alatt megégett, elpusztult. Ennyi kíméletet kaptak, hogy gyors halál lett a részük. Jeruzsálem lakóira pedig hosszú szenvedés várt. De igazából ez nem volt váratlan Jeruzsálem lakóinak az életében, hiszen az Isten előre szólt, nem is egyszer. Küldött nekik prófétákat, ismerhették jól az igéket, de ők nem hallgattak az intő szóra, nem gondoltak a bajjal, hamis reménységbe ringatták magukat. Mi velünk ez nem történhet meg. Nem hitték a föld királyai, sem az egész világ lakói, hogy be tud hatolni az ostromló ellenség Jeruzsálem kapuin, hogy le tudják rombolni azt a templomot, ahol az élő Isten lakozik. Az Isten védi az ő népét, hát akkor mi rossz történhet velük? Igen, ilyen is volt a nép történelmében, hogy az ostromló ellenség egy pillanat alatt elvonult, mert az Isten azt akkor úgy gondolta jónak, hogy a város bevehetetlennek látszott. De mégsem, mert az Isten itt mást gondolt belőlük. Istennek a védelme nem azt jelenti sohasem, hogy akkor én szabadon tehetem a rosszat. A szövetség feltétele az engedelmesség. Nem mondhatom azt, hogy az Isten úgyis megbocsájt, mert az a dolga, mert állt a kereszt Jézus Krisztusban, majd oda megyek és lerendezem. Vagy engem megvéd az Isten, és akkor soroljuk az érdemeinket, hogy milyen jó hívők voltunk, meg templomba járók voltunk. Azután meg annál fájdalmasabb a csalódás. A hamis váradalmainkat az Isten mindig engedi porba hullni. Szabad folyást engedett itt az Úr haragjának, nem védte meg a népet erős karjával, szerető korlátaival, hanem engedte őket alázuhanni, mert magasra törtek, mert nem Istenben bíztak, ezért mélybe zuhantak. Félelmetes az, hogyha az Isten haragszik, márpedig az Isten haragszik a bűnre, mert bűngyűlölő Isten. És kegyelem az, hogy mi már azt is tudhatjuk az evangéliumok szerint, hogy Isten ezt a haragját nem ránk önti ki, bűnös emberekre, hanem fiát Jézus Krisztust állította oda, helyettünk a Golgotai keresztre. Mi nem is bírnánk elhordozni Isten haragjának a súlyát. Ő vette el a bűneinknek az ítéletét. Úgy írja itt az ige, hogy prófétáinak vétkei miatt, papjainak bűnei miatt történt ez, akik igazak vérét ontották benne. Hát nagy volt a baj a papokkal, meg a prófétákkal is. És az ő bűnük súlyosabban esik alatba, hiszen az Istennek való szolgálat mindig nagyobb felelősséggel is jár. Ők félrevezették a népüket. Igazak vérét ontották, írja itt az ige. Telbe fogták, kivégezték azokat, akik őszintén beszéltek, akik a közelgő veszedelmet hirdették, mint ahogy tette ezt Jeremiás is. Közben pedig ezek a papok úgy tettek, mintha az Isten akaratát követnék, mintha az Úrnak szolgálnának, de mindent haszonért és a saját érdekükből tettek. Hogy az ártatlan vér pedig visszaszállt rájuk. Itt nem tudjuk pontosan az ige, nem fogalmaz pontosan, hogy milyen ítélet érte utol őket. Írás magyarázók írnak, többfélék is vannak, akik valamiféle népítéletre gondolnak, hogy ezeket az embereket, saját honfitársait meggyűlölték, és hát utána nagyon kínozták őket veszőfutással, mások inkább a megszálló babiloniak által végrehajtott ítéletet gondolják ezekbe a versekbe. Olyanok lettek a papok, mint a leprások, botorkálnak az utcákon, és közben kiáltoznak rájuk, hogy tisztátalan, tisztátalan, félre az útból. A papok gonoszságának a híre már a pogányok közé is eljutott, és azok sem akarták őket maguk között megtűrni, az ellenség sem volt irántuk kímélettel. Az egyház sem tiszta, az egyháznak is megvannak a maguk bűnei, de az Isten szolgáinak mindig nagyobb az ítélete. Ott van az igében, hogy akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem. És nagy baj az, hogyha miattunk káromoltatik az Isten szent neve. Kegyelem az, hogy az Isten gyermekei lehetünk bizonságai az ő szent nevének, lehetünk bizonságai az ő kegyelmes szeretetének, de csak engedelmes életünkkel. Nagy baj az, hogyha ennek az ellenkezője igaz. Akkor nem tehetünk más, csak hogy alázattal oda borulunk, hogy Uram, légy kegyelmes nekem, bűnösnek, és töröld el az én vétkeimet. Isten könyörüljön a mi egyházunkon, gyülekezeteinken, hogy jó bizonságai legyünk az ő szent nevének. A babiloni katonaság mészárolta a lakosságot, közben pedig hiába várták a segítséget. Kétségbe ejtő volt, hogy olvassuk ezt Jeremiás próféta könyvéből, hogy hogyan próbáltak menekülni a város elfoglalásakor a hegyekbe, Judea pusztájába, de ott volt nyomukban az üldöző, akik gyorsabbak voltak a sasoknál. A legtragikusabb a királynak volt a helyzete. Úgy írja róla az ige, hogy az Úr felkentje, vele veszett el a nép reménysége is. Cidkijá királyt Babilonba hurcolták, ott szemét kiválták, de előtte még gyermekeit megölték, hogy az legyen az utolsó, amit lát még. Az Isten népe tisztelte a királyt, az Úr küldötte volt, ezért is fogalmaz így, hogy az éltető lehellett, sőt, még fölkentjét is engedte fogjul ejteni az Úr. És hogyha nincs felelős vezetés, akkor szétesik az élet, reménytelenné lesz a jövő. Az Isten kegyelmezzen nekünk mindezekben. Azt gondolom, hogy amit megtehetünk, és erre az ige is biztat, bátorít bennünket mindig, hogy imádkozzunk a vezetőinkért. Imádkozzunk azért, hogy a helyükön legyenek, hogy meghallják, jól hallják meg a prófétai szót, hogy tudjanak jó döntéseket hozni. De ne bennük bízzunk sohasem fanatikusan, mert ők is csak emberek. Tévedhetnek és megtéveszthetnek. Bizalmunkat egyedül mindig csak Istenbe vessük, és csak az ő igéit tartsuk igaznak. Azonban ez a vers másról is szól, mert ott van benne a rejtett krisztusi profécia. Hiszen Jézus Krisztus az Úr igaz felkentje, akit kiszolgáltatott ellenséges erőknek, akit elfogtak és kínoztak, majd keresztfára feszítettek értünk, de harmadnapra feltámadott. Ő az életünk, ő az, akinek oltalmába menekülhetünk mindig az ellenség pusztítása elől. És hogyha vele élünk, akkor a legreménytelenebb helyzet is meg tud fordulni, mert ő ad reménységet, ő ad nekünk békességet benne, és ott van az ígéret, hogy benne reményteljes jövőt készít el a mi számunkra, egyedül Jézus Krisztusban. A babiloni sereggel jöttek itt más népek, akik kárörvendéssel nézték Isten népének a pusztulását. Itt az edomitákról beszél az ige, ők segítettek a babiloniaknak a pusztításban, de ezért büntetés vár rájuk. Az edomiták már kezdetektől fogva ellenségesen viseltettek a zsidó néppel szembe, de az Isten nem feledkezik el róluk sem. Eljön az ítéletük, de ez nem a mi kezünkben van, hanem az Isten kezében van. Ő az ítélő bíró, mindig is az és az is marad. És az utolsó versekben ott van az evangélium, hogy véget ér büntetésed, Sion leánya, nem maradsz tovább fogságban. A legnagyobb pusztulásnak is vége lesz egykor, és lesznek túlélők. Vége lesz majd a fogságnak teljesen. Itt is azt a drága ígéretet láthatjuk, hogy az Isten kegyelméjé az utolsó szó, és hihetjük, hogy ez nem változott. Legyen ez így a mi életünkben is. Hozzá forduljunk, belé kapaszkodjunk mindenkor. Így hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk, feleljünk az igére. Drága Istenünk, dicsérünk és magasztalunk a Te üdv tervedért, amit Jézus Krisztusban beteljesítettél, hogy ő benne lehet az életünk, ő benne van a reményteljes jövő, és köszönjük, hogy mi rábízhatjuk magunkat teljes egészében, kiszolgáltathatjuk magunkat neki. Urunk, segíts, hogy így legyen, és kérünk, hogy az egyház és a gyülekezet is hadd lehessen a te kezedben, hogy rólad tegyünk mindig bizonyságot, a te nagy-nagy szeretetedről beszéljen az életünk. Urunk, köszönjük, hogy te tudod elfedezni a mi vétkeinket. Köszönjük, hogy a bűneinkre nálad van a bocsánat. Bocsásd meg, Urunk, hamis hitünket, bocsásd meg, amikor mi is annyi másba bízunk, mint sem egyedül te benned. Bocsásd meg, Urunk, amikor síránkozunk, amikor kiveszed ezeket a hamis bizodalmakat a kezünkből. Köszönjük, hogy ugyanakkor a te igéid, a te ígéreteid mindig igazak, és nem változtatod meg, drága szavadat, hogy benned van az élet, benned van a békességünk. Urunk, segíts, hogy így legyen. Köszönjük az, drága Urunk, hogy vasárnap már közösen lehetünk együtt. Áld meg az Isten tiszteleteinket, áld meg ezt a nyitást, hogy ne következzenek belőle nagyobb bajok. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a vírust is te tartod kézben, és te tudod, hogy ennek is mikor lesz vége. Urunk, könyörülj rajtunk, segíts, hogy amit terheket kell vinnünk, azt tudjuk mindig beléd vetett bizalommal vinni. Te adja betegeknek gyógyulást, Urunk, te adja gyászolóknak vigasztalást, te emeld fel mindig a tekintetünket önmagadra. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem örömmel a testvéreknek, hogy jövő vasárnap már itt a templomban, vagy a gyülekezeti házban lehetünk együtt, 9-kor és 11 órakor, és este 6:30-kor is lesz Isten tiszteletünk. 9 órától várjuk azokat, akik 65 év felettiek, 11 órától várjuk a 65 év alattiakat, és jövő héten már nem lesz online bibliórai közvetítés, hanem akkor is már személyesen leszünk együtt. Tehát ez az utolsó reménység szerint bibliórás közvetítés, és jövő héten reménységünk szerint már pénteken 10 órától is lesz biblióra. Arra kérem a testvéreket, hogy figyeljék a hirdetéseinket, hiszen lehet, hogy hétről hétre azért ezek az alkalmak még változnak. A 342. dicséretünknek az első 5 versét énekeljük az áldás előtt még. A 342. dicséretünknek az első verse így kezdődik, Jézus világ megváltója.
Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója, megfeszített Isten fia, bűnömnek fennfüggő díja. Jézus, engedj hozzá térnem, veled hallom, veled élnem. Szent kereszteden kereslek, szomorú szívvel szemlélek, mert így gyógyulást remélek, most már szent véredben s élek. Jézus, engedj hozzá térnem, veled hallom, veled élnem. E keresztről én reményem, tekints rám szerelmesen, éppen téríts hozzád engem, mondván bűnöd megengedte. Engedd hozzá térnem, veled hallom, veled élnem. Ne gerjed ez védkel ellen, sőt véreddel kegyelmesen, így mocskos beteget híven, most meg bűntől üres lézen. Jézus, engedj hozzá térnem, veled hallom, veled élnem. Engem én nagy szerelmedből, vígy hozzá szent kegyelmedből, vegyek erőt keresztedből, és még búcsút bűneimtől. Engedj hozzá térnem, veled hallom, veled élnem.
Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Isten velünk, viszontlátásra!